Elköltöző család, két fiatal lánya csatlakozik hozzánk, mert a szülők úgy döntöttek, kipróbáltak több gyerekkórust is, hogy a búzavirág gyerekkart tartják a legmegfelelőbb színvonalnak a gyerekeik számára, hogy aztán újabb két taggal bővül a gyerekkar.
És műsorunk végén jön a játékkérdés, hiszen június 20-án szombaton lesz a múzeumok éjszakája. A kérdésünk így hangzik, ki az idei esemény nagykövete? A választ SMS-ben várjuk a 0630 900 0666-os telefonszámra. Az első helyes megfejtő a múzeumok éjszakája ajándékát kapja tőlünk. És a műsorunk végén nem maradt más hátra, mint megköszönjem a figyelmüket. A hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is Babocs Krisztát hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kecskeméten FM 104,9. Felfedező a tudomány világáról.
Virtuális valóság a fájdalomcsillapításban. Az evolúció nem készített fel bennünket azokra a szociális stresszekre, amelyeket sokszor tartósan el kell viselnünk. Ez is a modern civilizáció egyik evolúciós csapdája. Végül pedig Lombik Baby program halaknak először sikerült szaporítani egy 360 millió éves ősi gerinces fajt. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Munkatársammal Zilai Helgával azonnal kezdünk. Tartsanak velünk! Vajon érdemes-e virtuális valóság technológiát alkalmazni annak érdekében, hogy kamaszok számára kevesebb szenvedést okozzon egy fájdalmas műtét? A Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekorvosai 13 és 18 év közötti pácienseket vizsgáltak, és bár a műtét előtt a virtuális világban való kalandozás a szorongást nem csökkentette, a közvetlenül az operáció után megjelenő fájdalom szintjét igen. Jermendi Ágnes gyermekorvos, a klinika adjunktusa azt mondja, érdemes tovább vizsgálni a virtuális valóság technológia műtétek során történő gyermeksebészeti alkalmazhatóságát.
Mi azzal foglalkoztunk, hogy a műtét körüli fájdalmat és szorongást hogyan tudnánk nem gyógyszeres módszerekkel befolyásolni serdülők körében. A fájdalomérzet az nem csupán egy kellemetlen dolog, hanem a gyermekek élményét, ami az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik, azt is befolyásolja, és az együttműködést és a felépülést is befolyásolhatja. Ezért mi megpróbáltunk egy modernebb eszközt, az úgynevezett virtuális valóságon alapuló szemüveget kipróbálni, hogy ennek a figyelemelterelő hatása révén tudjuk esetleg a szorongást és a fájdalmat csökkenteni.
Honnan jött az ötlet, hogy éppen a virtuális valóság terápiának ezt az elemét próbálják ki?
Az alternatív figyelemelterelő terápiák már régóta ismertek a gyerekgyógyászatban, ugye régebben mesét olvastunk, vagy kis videókat néztünk, de a modernebb technikák köré tartozik ez az immerziós, szemüvegen alapuló technika. Itt valóban kizáródik a külvilág is, hiszen az ember szemét és a látóterét teljesen eltakarja egy szemüveg, amin belül ugye szabadon választhat tartalmat, amit akar nézni. Egyébként ez jó pofa dolog, a fiúk elsősorban akciódús tartalmakat nézegettek, a lányok pedig ilyen meditációs, relaxációs tartalmakat. Tehát innen jött az ötlet, hogy ugye a régi technikák helyett valami újat próbáljunk ki, illetve külföldön erre már nagyon sok tapasztalat gyűjt össze a fiatalabb korosztályban, és akkor még kicsit idősebb, ugye a serdülők körében próbáltuk ennek a hatását nézni.
Milyen műtéteken estek hát ezek a serdülők?
Ez egy mellkassebészeti beavatkozás volt, ez jellemzően egy nagyon fájdalmas beavatkozás típus, és életkoruknál fogva jobban megértik, úgyhogy náluk a szorongása sokkal kifejezettebb lehet, tudják, mi vár rájuk a műtét utáni időszakban. A bölcsérmellkasnak egy korrekciós műtétje, itt egy lemezbehelyezés történik a bordák alá, ahol a lemezekkel ezt a besüppett mellkast kikorrigálják, hogy egy normál anatómiai szituáció jöjjön elő. És a műtét utáni időszakban ez fájdalmas, szinte minden légvételnél lehet fájdalmat érezni.
Mi történt? Mikor kapták meg ezt a virtuális valóság szemüveget?
Úgy történt az egész vizsgálat, hogy véletlenszerűen elosztottuk a gyermekeket két csoportra. A VR szemüveget használó gyermekek a műtét előtti időszakban egy másfél órán keresztül tudtak saját választásuk szerint filmeket nézni figyelemelterelés céljából, a kontrollcsoport pedig a szokásos műtéti előkészítésben részesült. Mindenki kapott fájdalomcsillapítást úgy, mintha nem lett volna része a klinikai vizsgálatnak, és azt próbáltuk megnézni, hogyha még a VR-t hozzátesszük, akkor javul-e a klinikai élmény. A műtét utáni időszakban már nem ajánlottuk fel a gyermekeknek a szemüveg használatát újra, mert mi kizárólag arra próbáltunk célozni, hogy a műtét előtti alkalmazás hogyan javíthatja a műtéti élményt. Ugye az volt a fő célkitűzésünk, hogy a szorongást csökkentsük, tehát ne szorongva menjenek a gyerekek a műtétre, sajnos ezt nem tudtuk kimondhatni, tehát a virtuális valóság szemüvegnek nem volt kimondható szorongást csökkentő hatása a műtét előtti időszakban, de ami egy váratlan és biztató eredmény, hogy a műtét utáni első időszakban alacsonyabb fájdalompontszámokat mértünk a VR szemüveget használó gyermekek körében. Ez azért váratlan eredmény, mert ugye a kettő között eltelt egy műtéti altatás, és mégis kedvező hatásúnak tűnt a virtuális valóság szemüveg. Ez a hatás hosszú ideig nem maradt fenn, de az első időszakban szignifikánsan alacsonyabb pontszámot tudtunk mérni.
Mit jelent ez az első időszak?
Ez a műtét utáni első órát jelentette, ami azért is egy érdekes időpont, mert ilyenkor még biztosan hatnak azok a fájdalomcsillapító szerek, amiket a gyermekek műtét kapcsán kapnak, illetve a posztoperatív időszakban rutinszerűen is. Mégis a fájdalom megélése, ez úgy tűnik, hogy a VR-t használó csoportban alacsonyabb volt. A gyerekek a fájdalmat egy 10-es skálán értékelték, egy a legalacsonyabb, és a 10 az elképzelhető legsúlyosabb fájdalom. A VR szemüveget viselő gyermekek 5-ös pontszámról számoltak be, a VR szemüveget nem használók pedig 7-es felesről a műtét utáni első időszakban.
A fájdalom mértéke az egy szubjektív élmény. Van, akinek ugyanaz a dolog nagyon fáj, és van, akinek kicsit fáj. A fájdalomnak ezt a szubjektív megélését hogyan tudták ebben a vizsgálatban kiküszöbölni?
Ezt teljesen nem tudjuk kiküszöbölni, ezt a vizsgálat tervezése során tudtuk csak figyelembe venni olyan szempontból, hogy véletlenszerűen random osztottuk a beteg egyik és másik csoportba, és a véletlenszerű elosztás biztosítja azt, hogy mindenféle fájdalom érzettel, fájdalom percepciójú gyermek egyenlően fog megoszlani a két csoportban. Tehát, hogyha különbséget találunk a fájdalomérzetben, akkor valószínűleg csak az virtuális valóság hatással függhet össze.
Mit gondolnak ennek a hatásmechanizmusáról? Mit csinál ez a virtuális valóság, amitől könnyebbséget hoz a műtét utáni első órában, viszont nem hoz könnyebbséget a műtét előtt, nem csökkenti a szorongást?
Sajnos ezt exaktul nem fogom tudni megválaszolni, csak hipotéziseink vannak. Azt gondoljuk, hogy a 13-18 éves korosztály már olyan fejlett kognícióval rendelkezik, hogy pontosan tudják, hogy a műtét után milyen nehézségek fognak rájuk várni. Fájdalom tekintetében, mozgás korlátozottság tekintetében átmenetileg. Valószínűleg ezért a VR-nek a hatása a szorongásra nem volt kifejezett, pláne úgy, hogy a betegek megkapták a rutinszerű gyógyszeres ellátást, tehát szorongás csökkentő gyógyszert is kaptak. De a fájdalomra való hatás az azzal függhet össze, hogy egy figyelemelterelést sikerült létrehoznunk. És ez az a jelenség, amit ahhoz tudok hasonlítani, hogy mikor az ember elalvás előtt néz egy filmet, majd éjszaka azzal álmodik, és reggel felébredve újra gondolja az este látottakat. Ehhez hasonló lehet a virtuális valóság szemüvegnek is a hatása. A műtéti altatás előtt egy ilyen immerzív élmény eltereli a figyelmet egy kicsit a műtét körüli eseményekről, és az altatásból felébredve az ember még valamennyire gondolkozik valószínűleg a videó tartalmakon, és ezért nem éli meg olyan súlyosnak a fájdalmat a műtéti beavatkozás után.
hol használják még ezt a virtuális valóság terápiát, nevezzük így, a gyerekgyógyászatban, vagy hol lehetne használni még?
Két célzata van. Az egyik valóban ez a figyelemelterelő jelleg, amit kisebb gyerekeknél nagy sikerrel alkalmaznak. Világszerte sok helyen például vérvételek, kisebb beavatkozások, sebkötözések kapcsán, de idősebb korosztályban, serdülők körében ennek a hatását még nem írták le olyan pontosan. Ehhez tett hozzá talán a mi tanulmányunk. A másik fontos funkciója a figyelemelterelés mellett ez az edukatív jelleg. Tehát akár kis oktató videókat is lehet a gyerekeknek vetíteni, hogy mi fog velük történni a műtőben. Végig tudják járni, hogy ők hova fognak menni, milyen altatógépek lesznek, milyen orvosok lesznek, és ezek az oktató videók is nagyon sokat segítenek a műtét körüli szorongás csökkentésében. Mi ebbe a vizsgálatban nem ilyesmit alkalmaztunk, mi szabadon elérhető tartalmakat néztünk a gyerekekkel.
De az lehet, hogy a fájdalomcsillapító hatás meghosszabbítását jelenteni, hogyha műtét után hosszabban használnák a gyerekek a szemüveget.
Erre a vizsgálatunk nem terjedt ki, úgyhogy ezt inkább hipotézis jelleggel tudom mondani, de a gyerekekkel beszélgetve arról be tudok számolni, hogy sokan elmondták, hogy szívesebben nézték volna a műtét utáni időszakban is, főként azért, hogy ki tudják zárni a sebészeti osztályon zajló többi eseményt az életükből, illetve elterelődik a figyelmük erről a fájdalomérzetről. Úgyhogy valószínűleg a virtuális valóság szemüveg alkalmazásának a pontos körülményeit érdemes tovább vizsgálni a műtét körüli időszakban.
Jermendi Ágnest, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának adjunktusát hallották arról, hogy a virtuális valóság szemüveg segítségével történő kikapcsolódás csökkenti a kamaszok műtét utáni fájdalmát. Civilizáció evolúciós csapdáiról írt könyvet Elhangolódás címmel Bereckei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzora. A kötet arról szól, hogy mivel a biológiai evolúció rendkívül lassú, a kulturális evolúció pedig rendkívül gyors, gondoljunk csak arra, hogy néhány évtized alatt a számítógépekkel, a mobiltelefonokkal, az internettel mennyire megváltozott körülöttünk a világ. Nos, a kétféle evolúció nagyságrendekkel eltérő sebessége súlyos következményekkel jár a mai ember számára, hiszen ugyanolyan aggyal, ugyanolyan információ és érzelemfeldolgozási rendszerrel rendelkezünk, mint elődeink évezredekkel, évmilliókkal ezelőtt. Az elhangolódási jelenségek közül az elmúlt hónapokban beszéltünk már a függőségről, a figyelemhiányos hiperaktivitásról, vagy a mozgásszegény életmódról és az elhízásról. Ma a szomorúságról, a lehangoltságról, a depresszióról lesz szó. Bereckei Tamást hallják.
A negatív kedélyállapot, tehát bánat, szomorúság, lehangoltság, apátia, igazából az élet szerves velejárói, és sok esetben pozitív szerepet töltenek be az ember életében és gondolkodásában, mert segít bennünket egy kicsit megóvni olyan helyzetektől, amit egyébként nem tudunk kezelni, nem tudunk orvosolni. Tehát nem tudjuk megoldani azt a problémát. Például, hogy kirúgnak bennünket a munkahelyről, hogy elhagy bennünket a párunk. Ebben esetben a szervezet számára nagyon is hasznos, hogyha egy kicsit visszalép, hogyha egy kicsit fékezi a saját impulzusait, és egy kicsit negatív állapotba kerül. Ráadásul ez a fajta negatív állapot nagyon gyakran együtt jár az úgynevezett rágódás, hogy rágódunk a problémán. A mai kutatások azt mutatják, hogy ez sem mindig káros jelenség, mert hogy a rágódással együtt beszűkül a megismerő rendszerünk, és fókuszál bizonyos problémákra, és ha ráfókuszálunk az élethelyzetünket érintő problémákra, akkor talán könnyebb orvosolni őket, könnyebb megoldani őket, mint amikor össze-vissza keresgélünk a megoldási lehetőségek között.
Tehát ez tulajdonképpen egy
Védelmi mechanizmus?
Ez egy védelmi mechanizmus ezen a szinten legalábbis, csak hát persze egy bizonyos szinten túl ez már depresszióba torkolik, olyan depresszióba, ami már kezelésre szorul. Itt is természetesen van egy genetikai szabályozás. Tehát vannak olyan emberek, akik genetikailag sokkal sebezhetőbbek, mint a többiek. Hát gondoljunk bele például, hogy az öngyilkossági kísérletek melegágyja a depresszió, és hogyha emlékszünk a különböző híradásokra, elbeszélésekre, hogy kik kísérlenek meg öngyilkosságot, kiderül, hogy tulajdonképpen olyan eseményeken mentek keresztül, amelyeken minden ember átesik. Meghal egy hozzátartozó, egy betegség történik, szakítás egy párkapcsolatban. Csak az a helyzet, hogy ezek az emberek, akik klinikai értelemben depressziósokká válnak, már gyerekkorban előhangolódnak ezeknek az eseményeknek a túlérzékeny feldolgozására. Egyrészt ez genetikai hatás, pontosan tudunk néhány dolgot ennek a genetikai hátteréről, és vannak olyan genetikai változatok, amelyek kifejezetten a depresszióra hajlamosítanak bennünket, másrészt pedig a nagyon korai tapasztalatok, kisgyerekkori tapasztalatok, traumák, bántalmazások gyerekkorban. És ez a kettő együtt, tehát a gének, genetikai változatok és a korai tapasztalatok mintegy előhangolják, elővételezik a depresszióra való sebezhetőséget. De ami az ősi társadalomban is megjelenik, az a negatív kedélyállapot alapvetően, a szomorúság, a lehangoltság, ami természetes, és egyébként ma már a pszichiátria is, és a pszichológiában is használt módszer az, hogy a betegeket szembesítik azzal, hogy a negatív életérzések, a szomorúság, a bánat, az nem feltétlenül rossz, az épp olyan érzelem, mint bármilyen más érzelem. Az az ember természetes érzelmi apparátusának egy része. Ezt tudomásul kell venni, hogy az ember időnként ilyen állapotba kerül, és úgy tűnik, hogy az ilyen típusú kezelések segítenek a depresszió kezelésében.
Hol van az elhangolódás? Hol van az, hogy a kulturális evolúció túlszaladt a biológiai evolúción? Most több depresszió van, mint régen, vagy a mai törzsi társadalmakban nem találnak a szószoros értelmében, vagy a diagnosztikai értelmében depressziót?
Hát nyilván a diagnosztikai rendszerek is változnak, tehát valószínűleg sokkal több embert sorolnak a klinikai értelembe vett depressziósok táborába, mint korábban. De az is igaz, hogy az embert azért más hatások érik, mint egy törzsi társadalomban, ahol azért jóval kevesebb stressz hatás működik. Nem arról van szó, hogy a törzsi társadalmakban stresszorok nélkül élnének az emberek, hiszen ott vannak a ragadozó állatok, ott vannak a kígyók, ott vannak az ellenséges törzsek, és így tovább. Csak azok egészen másfajta stresszorok, azt is mondhatnám, hogy a természeti környezetünk részei. A mi stresszoraink meg inkább a szociális kapcsolataink változásaiból fakadnak. Egy munkai probléma, egy párkapcsolati probléma. Ez jóval nehezebb feldolgozni. Egyszerűen evolúciósan nem vagyunk erre fölkészítve, hogy ilyen mértékű szociális dilemmákkal kerülünk szembe. A vadászgyűjtögetők körében is vannak szociális problémák, de lényegesen kevesebb, lényegesen enyhébbek, és a közösségben megvan ennek a kezelésének a módja. Például a busmanok kibeszélik éjszakákon keresztül tábortűz mellett, hogy ki az, akinek a viselkedése elutasítható. Ez a fajta stressz, és persze depresszió, biológiai szabályozása nem született meg az ősi közösségekben, nem volt rá szükség, hogy az evolúció ezeket a szabályozási folyamatokat kialakítsa.
Tehát akkor tulajdonképpen az, hogy ma mennyiféle dolog jelent számunkra stresszt, ez maga az elhangolódás, vagy az elhangolódás termékei.
Tulajdonképpen igen. A vadászok gyűjtögetéknél nincsen stressz kiváltott a betegség. Tehát nagyon-nagyon ritka az infarktus, az agyvérzés, sőt a magas vérnyomás is nagyon-nagyon ritka. Ez valószínűleg azért van, mert az a fajta stressz, ami a kortizol termeléssel kapcsolódik össze, ez a stresszhormon, ez hiányzik náluk. Ugye a kortizol leginkább akkor működik, hogyha az embert nagy megrázkódtatások érik, illetőleg, hogyha folyamatosan huzamosabb érik ezek a negatív hatások. És erre bekapcsolódik a kortizol, aminek persze van jótékony hatása, hiszen mozgosítja a szervezet energiaháztartását, hogy megoldja azt a stressz problémát. De ugyanakkor kimeríti a szervezetet, például a fertőzések kell szembeni immunválaszaink lényegesen romlanak. A vadászhogyütögetőknél nem ilyen típusú stressz van, olyan típusú stressz van, amelyek általában egy rövid időszakra korlátozódnak, általában a természeti környezetből jönnek, de ha a szociális környezetből jönnek, akkor is egészen másfélék. Mit tudom én, egy irigység, valaki mondjuk egy ilyen egyenlőség alapú társadalmi rendszerben túl sokat akar magának felhalmozni, akkor ezt a csoport kibeszéli. Na de hát ez egészen más, mint az, hogy valaki elveszti a munkahelyét egzisztenciálisan. A kortizol hosszú távon nagyon sok kárt okoz az embernek.
De végül is valamiért kialakult az evolúció során, és fenn is maradt, hogy elmeneküljenek őseink az oroszlánoktól, vagy ilyesmi?
Ez egy nagy rejtély egyébként, egy nagy kérdés, és ezzel szembesülünk, akik evolúciósan gondolkodunk, hogy miért tért át a szervezet erre az önkizsákmányoló válaszra. Tehát, hogyha működtek a szimpatikus idegrendszeri válaszok, működött az adrenalin típusú válaszok, ugye vérnyomás emelkedés, pulzus növekedés, stb., akkor miért kellett mégis a kortizolhoz? Ez egy bonyolult kérdés, és leginkább itt arról van szó, hogy a szervezet persze optimalizál. A szervezet olyan folyamatokat kapcsol be, amelyek az adott problémát valamilyen módon orvosolják. De időnként ez nem elegendő a túlélés érdekében. Hogy hozzak erre egy példát. Van egy zsákmányoló magatartás, tehát hogy a ragadozó üldözi a zsákmányállatot. Milyen előnye és hátránya van ennek a viselkedésnek? A ragadozó számára, ha elejti a gazellát, akkor táplálékhoz jut. Ha nem ejti el, akkor éhezni fog egy-két napig, amíg a vadász szerencse mellé szegődik. De a zsákmányállat szempontjából egészen más a helyzet. Ő a túlélésért küzd. Tehát az, hogy elmenekül vagy nem menekül, ő az életéért játszik. Valami hasonló történik itt is, hogy a szervezet olyan értelemben optimalizál, hogy a kevesebb energia ráfordítással működő folyamatokat kapcsolja be egy-egy probléma megoldására. De amikor a túlélésről van szó, akkor mindent bekapcsol. Az összes lehetséges szabályozó rendszert, beleértve a kortizolt is. Mondjuk egy analógiát erre, a Titanic katasztrófa. Az utasok egy része mentőcsónakba került, de egy jelentős része, ha jól tudom, több mint 1000 ember a hideg vízbe. És innentől fogva a szervezet elkezdett küzdeni. Ez egy fizikai stressz, volt 6-7 fokos a víz, nem tudom pontosan. A szervezet, a hipotalamusz megadta a parancsot, hogy fűteni kell, ez elsősorban izomtevékenység révén történik a szervezetnek a felfűtése. És bizonyos ponton túl már nem éri meg a fűtés, mert nem lehet a szervezetet felfűteni. De az a helyzet, hogy ilyenkor nincsen gátlás, hanem a szervezet egészen addig működik, amíg bele nem pusztul. És sokan tényleg belehaltak ebbe, akiket időben nem tudtak kimenteni. Szóval, hogyha a túlélésről van szó, akkor minden optimalizáció érvényét veszti, mert akkor el kell menni a végsőkig. És általában a stressz helyzetben is erről van szó, hogy amikor nagyon kilátástalan az élethelyzetünk, akkor bekapcsolnak azok a rendszerek is, a kortizolrendszer, amelyeknek egyébként nagyon sok káros hatása van. Mindenféle betegséget kapunk utána.
Bereckei Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzorával a depresszió evolúciós pszichológiájáról beszélgettünk. Lombik Baby Program halaknak. A világon elsőként szaporítottak dunai ingolákat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének halászatfejlesztési tanszékén. Az ingolák a legősibb ma is élő gerincesek közé tartoznak. Formájukban és életciklusukban szinte alig változtak az elmúlt 300-360 millió év során. Hazánkban fokozottan védett állatról van szó, amely kifejezetten ragaszkodik a Duna vízgyűjtő területéhez. Kutatásával a világon szinte sehol máshol nem foglalkoznak. A mostani eredményeknek természetvédelmi jelentőségük is van. Müller Tamást, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatóját Bicsák Eszter kérdezte.
Fokozottan védett endemizmusról beszélünk, amelyiknek az ökológiai érzékenysége olyan nagy létű, hogy csak kizárólag a tiszta vízű patakokban tud valójában a lárva eredményesen felnövekedni, és így nincs ilyen sok hely jelen pillanatban Magyarországon. És önmagában, miután ennyire kevéssé foglalkoznak ezzel az ősi körszájakhoz tartozó, csoportában tartozó halakkal, ezért minden, amivel tudunk pluszba hozzátennének a fajnak az evolúcióbiológia kutatásához, az újnak tekinthető. Nagyon kevesen foglalkoznak vele, de mégis a mi természetvédelmi értékeinkben az egyik legfontosabb halfaj közé tartozik.
Endemikus faj, ugye az endemikus olyasmit jelent ma a mi számunkra, hogy valamilyen szinten helyhez kötött, tehát nem jelenik meg mindenhol, ezért is különleges.
Kimondottan maga a kialakulása az a Kárpát-medencére, a Duna vízgyűjtőire korlátozódik. Ezért van, hogy nekünk vannak védett halfajunk, ami a populációnak a nagysága általában befolyásolja, hogy védett, de védett halat mindenhol máshol is megtaláltuk, sokkal nagyobb szélességű elterjedéssel. Viszont amikor arról beszélünk, hogy endemizmus, és Magyarországon ezek a fokozottan védett halfajok tartoznak ide, a lápipót, magyar és a német bucó, a dunai galóca, az kimondottan a Kárpát-medence, valójában a kialakulásunknak a központja. Tehát ez a mi kis örökségünk, ezeknek a halfajoknak a megóvása.
A szaporítása, a szaporodása az ő számára nem teljesen természetes körülmények között hogyan kivitelezhető, és miért számít nagy jelentőségűnek? Itt kicsit nyilván mindenkinek az jut az eszébe, hogy az állatkertben sem szaporodik minden faj, hiába szeretnénk védeni.
Mi nyertünk egy alapkutatási pályázatot, az alapkutatási pályázat viszont ennek a fajnak, az ivarmirigyeinek nagyon sajátságos fiziológiai tulajdonságának a feltárását jelentette. De miután nem foglalkoztak ezzel a fajjal, kénytelen voltunk megoldani ennek a fajnak a begyűjtését, az anyahalaknak a tartásának az optimalizációt, felkészíteni a szaporítására, hogy ivasejtet tudjunk gyűjteni az alapkutatáshoz. És ez olyan jól sikerült, és meg lehetett oldani, hogy egy úgynevezett hormonálisan indukált szaporítási eljárással az ivasejteknek a végső érését befolyásolni tudtuk, és kontroll alatt tudtuk tartani. Nem akkor szaporodott, amikor úgy gondolta, hogy neki ez jó, vagy pedig a környezeti tényezők megengedték neki a hormonális szabályozás révén, hogy elinduljon, hanem ezt végig kontroll alatt tudtuk tartani. Tehát meg tudtuk határozni, hogy mikor tudjunk gyűjteni ovulált ikrát, illetve mikor tudunk rá spermát fejlik.
Tulajdonképpen egy lombik bébi programot hajtottak végre halakon.
Így van, társfajokból szerzett egyéb tapasztalatokkal, illetve a tanszékünk és a jogelődjei már 20 éve foglalkoznak különfajta csontos halaknak a szaporodásával, szaporításával, viszont ő nem igazi csontos hal, ő a kőrszájakhoz tartozik. Valójában a gerinceseknek a hajnalán, amikor kialakultak ezek a élőlények, akkor ő már ott téblábolt, ott volt, hogy a világi uralomra szeretne törni. Természetesen, és volt is olyan korszak, kb. 500 millió évvel ezelőtt alakultak ki, 360 millió évvel ezelőtt látták fosszilis maradványaikat, amik már úgy néztek ki, mint a ma élő ingolák. És ez azért nagyon érdekes, mert hogyha evolúcióbiológiailag nézzük, akkor a körszájokat követően két nagy halcsoport is már kipusztult.
Az, amit elmondott, nagyrészt arra következtettek, hogy evolúcióbiológiai szempontból ez egy igen jelentős kísérlet, és igen jelentős tanulsága lesz ennek. Lesz-e ennek vajon bármiféle, mondjuk így természetvédelmi következménye vagy jelentősége, amivel majd mi számolhatunk?
Itt ez volt a lényege, és habár nekünk alapkutatáson keresztül meg kell teremtünk azokat a környezeti feltételeket, hogy ezeket a halakat tudjuk szaporítani, viszont miután az állat jóléti szabályozás révén igyekeztünk a lehető legkisebb ellenszámmal dolgozni, és most ivasejtekről beszélek, a fennmaradó ikratételeket és spermiumokat kimondottan természet védelmi célú populációt megsegítő utódállományoknak a létrehozására fordítottuk. Ez nem volt vállalása az alapkutatási programban, de miután ezzel foglalkozom már nagyon régóta, így hát ez is nekünk szempont volt.
Itt nem is feltétlenül az lehet a kérdés, hogy hány darab ingola lesz a vizekben, mennyi lápipóc marad a vizekben, hanem az, hogy marad-e, ami számunkra olyan divers az élővilág, ami esetleg jól hat a természetre, és oda-vissza ez a hatás megvan, vagy pedig folyamatosan az egyet szám, meg a faj szám főleg pusztul, ugye erre annak idején David Attenborough is sokszor felhívta a figyelmet.
Így van, de mint a legnagyobb része az embernek a környezet átalakító hatásának köszönhetjük ezeket a dolgokat. A folyóknak természetesen az emberi által szabályozása. De most jött egy új elem, hogy így, amiben beavatkozunk, akkor megpróbáljuk azt megtartani módosított vízfolyásokban, valamiféle természetességet vagy annak tűnő dolgot fenntartani, de ez a felmelegedés, ami már globális viszonylatban hat az élőhelyekre, itt már nagyobb összefogásra van szükség, és itt most már nem csak az a kérdés, hogy csökkennek-e a populációk, hanem megmaradnak vagy nem. Most már tényleg ez a kérdés.
Müller Tamással, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatójával Bicsák Eszter beszélgetett a legősibb gerincesek közé tartozó dunai ingolákról. A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.